Tompa Andrea, a Hóhérháza. Köszönöm. Az utolsó levél augusztus 26-án érkezett Oknicáról. Laci akkorra már előre küldte Klárit, a bútorokkal meg még valamivel, amiről a nyár közepén sem Klárinak, sem Lacinak nem lehetett még tudomása. Laci megígérte, hogy amint eladja a házat, ő is utána jön. De Klári gyanakodva, és csak Laci hosszas könyörgésére utazott fel Kolozsvárra, mire a levél odaért augusztus 31-én már Magyarországra. Mert Klárinak sem a háború, sem a bécsi döntés nem volt elég ok a hirtelen költözésre és a bizonytalan ideig tartó különválásra. És az augusztus 26-i 10 oldalas levélben nincs is magyarázkodás. Nem minden úgy van, ahogy a te szépen ondulált fejecskédben gondolod, írja a férj. Csak számolás. Mennyiért lehet eladni az oknicai házat? A kisasszony, azaz a Domni Soara 170 000 leért venné meg a házat. A főmérnök rokona 180 000-ért. A többiek legfeljebb 150 000-et adnának érte, de annyiért nem adja. Akkor inkább a kisasszonynak kellene eladni, csak hogy neki nincs készpénze. És mire összeszedi? Az ikerház másik fele ugyanis egy román kisasszonyé volt. Domni Soaráé, ahogy Klára ejtette. Mert hogy Laci szeretett ikerházakat tervezni, és a pincébe ügyes kis átjárókat jutott eszébe Klárinak a fájdalmas és véletlen felfedezés, hogy éjszaka átszökhessen a kisasszonyokhoz. Ilyen szűk átjáró a kolozsvári Apponyi utcában a Linzmeier ház alá is készült, még 35-ben. De nem a két egymás mellett lévő, hanem a két egymással szembeni villát, a 36-os és 37-es számot kötötte össze a rejtek út. Laci még a villany és gázszerelői engedélyét is beszerezte, hogy a munkát álcázza. Felszedette az egész utcában a macskaköveket, és úgy vezette át az úttest alatt. Az 1,40 magas, villannyal is ellátott 13 méter hosszú átjárót, s míg folyt az építkezés, lezáratta az utcát is. De Klári 1944. május 1-jéig nem tudott az Apponyi utcai szűk folyosóról. Csak amikor késő este, a szokásos bridgeparti után Lili, az egyik Salamon lány, a szemközti főbérlő felesége megvárta, míg Klári becsukja az ajtót, Gizi és Pötyi után folytott hangon mondani kezdte. Arany ma éjszaka átszökik Romániába, Brassóba. Én itt maradok a pincében, ha akarod. Megmutatom, de jobb, ha nem tudsz róla. S az alacsony Lilinek alig kellett lehajolnia. A macskámat nem hozom át, úgy is visszaszökne. Tudod, a macska a házhoz ragaszkodik, nem az emberhez. Csak arra kérlek, hogy napjában egyszer menj át és etesd meg. És a férjed? Kérdezte megütközve Klári. Nem tud semmit, és nem is hajlandó elhinni, ami történik. Aranynak is azt mondta, hogy üljön veszteg. Tudod, hogy milyen naív Karli. De hogy hol a bejárat tőletek, nem mondom meg. Nem akarom, hogy bajod legyen. Laci tudja. De Laci akkor már évek óta nem volt otthon. És enni? Mit fogsz enni? De Lili legyintett, hogy mindent megszervezett. Klári pedig szerette volna megkérdezni Lacit, hogy jutott eszébe mindkét ház alá szűk és alacsony átjárókat építetni, ami Kolozsváron az Apponyi utcában szinte jóslatnak bizonyult, ráolvasásnak. De Oknicán minek? Dél-Romániában. Ott mire fel? Tűnődött Klári. Mert akkor még csak az oknicairól tudott. De minek kellett a román sóvidéken, lent, délen, Oknélé Máré mellett, Szinaja és Törgovisté közt félúton, ebben a zsákfaluban, két modern villa között egy titkos föld alatti átjáró, ha csak nem arra. Mert ez volt az egyetlen kézzel fogható magyarázat Klári számára, hogy a Laci a kisasszonyhoz átjárjon. S a levélben most is lázasan kereste az árulkodó jelet, hogy Laci miért nem válaszolt már 5 napja az ő levelére, mikor a héten 2 is küldött neki. De hogy mire Laci megírta a levelét, már külföldre címezhette 3-szor annyiért. Ez nem járta meg Klári tényleg szép, bodros fejét. Mint ahogy az sem, hogy Kolozsváron most ott rostokoltak a főpostán a román bélyeggel ellátott levelek, amíg a frissen lemondott második Károly román király portréját át nem pecsételik a Kolozsvár visszatért bélyegzővel, és úgy engedik majd útjára őket. Ráérősen, mert most már nincs hova sietni. De Laci 10 oldalas leveléből végül fény derül a késlekedésre. A hétvégét ugyanis írja, börtönben töltöttem. Amiről úgy számol be, mintha valami jó mulatság lett volna. Több napos kaland és kicsit sem veszélyes kirándulás. Péntek kora délután letartóztatták a munkahelyén, kezdte a 3. oldal tetején a jelentést, mert addig csak a fontos dolgokról, a házeladásról volt szó. 38 pontban emeltek ellene vádat. Mind a 38-ra nem emlékszik, írja. Mert csak felolvasták a vádpontokat, a kezébe nem adták. De néhány vádpont minden esetre téged illet, édes szívikém. Még hogy magyar szokás szerint vágom a csirkét, horkant fel Klári, amikor elolvasta az ellene hozott vádat, hogy a feleség magyar módra öli a csirkét. Ha egyszer az a buta román cseléd lecsapta fejszével a gyönyörű mogyoró tyúkon fejét, amit direkt otthonról hoztam, és úgy keltettem a konyhában. Kisebb éreztette, olyan lila volt az egész húsa, mintha megfagyott volna, oda kellett adni a macskának, a drága húst. A belem fordult volna ki attól a lila hústól. Hát persze, hogy aztán én vágtam le szépen, egynyisszantással. Milyen gyönyörű fehér húsa volt. És még hogy nem tudok románul, és hogy a falura ráhoztam a kóserájt, mert a zsidók is így vágják az állatot, hát arról én mit tehetek? És miket össze nem beszélnek azok a büdös román parasztok? Mert megtanítottam azt az olácácát csirkét vágni, meg húslevest főzni, mert a parasztja elöntötte a levet, miután megfőzte a tyúkot, robbant ki Klári. És a levél tanúsága szerint Laci 2 éjszakát töltött börtönben, de az ok, találgatta a levélíró, végül is nem a csirke lehetett, meg a büszke magyar feleség, hanem hogy a kollégái és jó akarói az építkezésen az orra alá nyomtak egy német térképet, hogy fordítsa le, hogy provokálják, de ő nem jött mindjárt rá, hanem készségesen lefordította és még kommentálta is. Na ez volt a hiba, írta, hogy azt mondta nekik, a német térkép alig, ha lehet pontos. Mit tudnak a németek rólunk? Vegyék inkább a magyar térképeket, azok megbízhatóbbak. Mi kicsit jobban ismerjük ezt a vidéket, elvégre a miénk. Aztán bizonytalanul hozzátette, hogy volt. Pedig hát éppen akkor frissen megint a miénk lett. Megint. Mert hogy a bécsi döntés 1940. augusztus 30-án délután 3 órakor volt, és Laci 5-kor már a börtönben csücsült. És Laci ebben az utolsó levélben részletesen beszámol a romanikai börtönről és csodával határos szabadulásomról. Mert tisztára, mint egy Houdini, úgy jöttem ki onnét. Ugyanis egy nagyon rendes ügyészt kapott, aki nem küldte hadbíróság elé. Mert a szám szerint 38 vádpont és 8 darab deklaráció felébresztette benne a gyanút, hogy ilyesmi csak személyes bosszúból származhat. Mert a kisasszony vőlegényének, a román tisztnek csípte a szemét a magyar domnó inzsinér. És még a házunkra is fájt a büdösnek a foga, gondolta Klári. És a következő levélben, amelyben már megenyhült a férj iránt, a fiatalasszony kedvesen érdeklődik a macskák felől, hogy meglettek-e a kicsinyek, és hányan. Utasítja, hogy adja el a maradék baromfit, ha jön haza, írta, és hogy hagyta a levél végére Klári, fél egyedül, és hogy 2 hónapja nem jött meg, és reggelente hányig. Lehet, hogy... De nem ez lenne a legjobb pillanat, bármennyire is akarják. Végül is ezt az egészet kihúzta. Letisztázta a levelet, amire már nem jött válasz. Több mint 4 évig. Csak a kisasszony küld egyszer egy levelező lapot. Lóci Jebine, írja kacskaringós betűivel, hogy Laci jól van. A lap hosszú hetekig utazik, s a kisasszony is csak egyetlen sort írt, gondolván, hogy ennél többet Klári úgysem értene meg. Vagy egy részletesebb beszámoló most már el sem juthatna hozzá. Klári pedig kétségbe esetten bámulja a szintelen levelező lapot, hogy a kisasszony honnan tudhat az ő uráról. Talán a tisztje tud valamit. Vagy továbbra is a sóbányánál van, és miért nem jön haza? Mert most már biztos, hogy terhes. Nem a legjobb kor, pedig már nagyon várta. De Klári még a börtönlevél olvastán is gyanakszik, amikor Laci részletesen lefesti köztörvényes cellatársait, meg a bukuresti kurvákat. Klári csak akkor könnyebbül meg, amikor a férje leírja undorító betegségüket is. De a kisasszony levelező lapja után reszketve és féltékenyen várja az újabb hírt. amit már Mihály király 15-ban is portréja hoz el az Apponyi utcába. De több Lucie Binet nem érkezik. Clary Dermedten várakozik, amíg 42-ben úgy dönt, hogy belevéseti egy kis márványtáblába, vezérelt hazalacinkat, hogy elvigye, felakassa az Egyetem utcai templomba, és felszenteltesse a kis táblát, amit a temetői kőfaragónál lehet készítetni. Meg is rendeli hát, két sorba szedve az aranybetűvel kifestett szavakat, majd az egyetemi templomban fogja a falra akasztani, hogy vezéreljék haza az ő Laciát, meg a Lilike Laciát, aki akkor már másfél évesen ott áldogál mellette a hideg templom oldalhajójában, ami már dugig van, könyörgő táblácskákkal. Mindjárt megtetszik rendelni a köszönömöt is, jó? Tanácsolja a vidám sírfaragó. Haza fog jönni, meglássa, s a kettőt olcsóbban is számítom, künné drága. Vagy írjuk azt, hogy danke schön, maguk szászok, nem? Hol született Klárika? Mire a válasz alig hallhatóan elhangzik, hogy Segesvárt. Vagy hogy hehehe, mulcumesc? A férje Romániában van, azt tetszett mondani? Egyébként egy gyár van minden nyelven a köszönömre. De írhatjuk azt is, hogy spasibo? Azt mondják, jönnek majd a muszkák. Na, még az kell nekünk. Van itt valaki, aki tud muszkául? Én magának úgy megfaragom azt is, hogy hétszentség. Írtam én már héberül is, kezi csókolom. Szóval a köszönömöt is vegye már meg. Van is készen, lássa? Hogy csillog, öröm nézni, tegnap festettem. És oda nyújtja a kis Lilinek. Klári pedig kifizeti a köszönömöt is. A vezérelt hazalacinkat pedig összesen 20 betű. Nevet ne írjunk alá? Hogy hívnak, kis cicám? Fordul a kislányhoz. Jó, ha nem, nem. A betű egy gyárban van, ékezet nem számít, egy hét mire meg lesz, mondja a kőfaragó, mire Klári felvonja vékonyra szedett szemöldökét, hogy hiszen az elébb panaszkodott, hogy nincs munka. Mostanában csak közös sírok várhatók, meg fakeresztek, de a kőfaragó csak mosolyog, hogy nem úgy megy az. Csomó utca névtábla cserélődik, rengeteg utcát visszakereszteltek, meg rengeteg új is van, Adolf Hitler tér lett a Hunyadi térből, meg Horthy Miklós sugárút. Az, amelyik megy le az állomáshoz, meg egy csomó magyar emléktáblát is kell. Minden nap legalább kettőt avatnak. Annyit a munka kérem szépen, mint szar a harctéren. Már megbocsásson, hogy a kislány előtt. És Klári vállat von. Átveszi az ellenzék múlt heti számába csomagolt köszönömöt. A mester pedig megmutatja a két hetes kiskutyákat Lilinek. Klári az alatt türelmetlenül áldogál, és a címeket olvassa. Japán-amerikai tengeri ütközet Santa Cruznál, az apafiak temetése a Farkas utcai református templomban. 118 lovas bérkocsi és 103 taxi szolgálja a kolozsváriak kényelmét. Carloni illúzionista és manipulátor bűvész a New York Grillben. Vásároljon jobb sors sorsjegyet. Új elemi iskola épül a Méhes utcában. Budapesten bemutatták Huszka Jenő új operettjét, a Mária főhadnagyot. Megjelent a termés új száma. A filmszínházak programja. De Klári nem tudja megszokni a mozik új neveit. Hogy lehet így hívni mozit, hogy Árpád, Mátyás király, Korvin, Rákóczi, meg Erdély? Azelőtt a Rióba jártak, meg az Apollóba, meg a Royába, és főleg Janovics moziába, a Szelektbe, az Egyetem utcában. Na és persze abba a kisbolhás moziba, a Pap utcában. Az utolsó oldalon a frissen alakult magyar bolt új hálózata hirdet. Most vette át a szóra üzleteit. Meg nagybetűvel keretben, hogy keresztény beszerzési források, és még az a disznó, Dajbukát Jenő is pofátlanul ott reklámozza a vaskereskedését, hogy nem szégyeli magát a büdös örménye, hagyja össze múlt heti újságját dühösen Klári. És ahogy becsukná üles betűkkel a címlapon, ott áll végre a jó hír. November 15-én ünnepeli Kolozsvár a Magyar Színjátszás 150. évfordulóját a Hitler-téri Nemzeti Színházban, és Klári olvassa az impozáns műsort. Talán el kéne menni, tűnődik. Megkérdezem Linzmájeréket, eljönnek-e a Nemzetibe, úgyse voltunk még, amióta az igazgató visszatért. És tovább olvassa a programot, hogy Janovics most mivel rukkol elő, ha már visszakapta, amit épített. Bánkbán vagy János Vitéz, vagy egyenesen a Hamlet lesz. Mert Klári azt hiszi, hogy Janovics Jenő visszajött társulatával a nyári színkörből, de a fényes műsorban a név sehol sem szerepel. A felesége Por Lili is csak meghívott vendégként lép majd fel, mint aki nem tagja a kolozsvári társulatnak. Na, szerusz világ! 19-ben Janovicsot a románok rakták ki a színházából, most meg a magyaroknak nem kell. Janovics meg ül itt a Petőfi utcai lakásában, és könyvet ír a Hunyadi téri színházról. Na, az sem fogja a kutya se kiadni. Házal szegény, az Inger is Wolfnernél Pesten, de ők most nagyon vigyáznak. Vagy inkább valamelyik Arizált kiadónál próbálkozik, az Athénaumnál vagy a Franklinnál. De itt szó se lehet róla, de még azoknak se kell ott Pesten. Várhat vele, míg a világ s hét nap. Bezzeg a gyűjteményét megvette az állam. Azt a könyvet, fiam, itt soha ki nem fogják adni. És még a temető kapujában letörli a sarat a cipőjéről az újsággal. Tegnap a Honvéd utcában látott egy kis falragaszt, hogy a Vasas klubban megalakult a zsidó színház, és Molnár Ferencet játszik. Nesze neked, Janovics, egy sarokra van a gyönyörű színházattól. Ott kezdheted előről, abban a sötét lyukban, tűnődik Klári. Pedig Janovics már rég Pesten van. De ez majd csak 45-ben derül ki, amikor visszajönnek. Ő is, meg a felesége, s megint átveszi a színházat a sétatéren. Nem ezt a Hunyadi térit, amit ő épített, már sohase. És Klári már indulna haza a temetőből a Petőfi utcán, de ha már erre jár, betér az Egyetem utcai templomba a köszönömmel. A hűvös templomban meg is áll Szent Barbara szobra előtt, aki itt nyugszik a hit oltárai alatt, és akinek élete a házas élet 25. évében foly meg, olvassa a fekete márványtáblán. A hideg kövön, amit Barbara férje emelt neki. Klári nézi Szent Barbara gipszszobrát. Akkora, mint egy 10 éves gyermek. És ők ketten úgy állnak egymással szemben, mint eredeti és kicsinyített mása. Vékony, vértelen ajak. Hosszúkás sápadt arc, tengerkék távolülő szem, vonalszerű szemöldök, keskeny, könnyű kéz, ápolt mandula formájú körmök. 6-os keze lehet, gondolja Klári. Csak a rövid, sűrű, berakott haj hiányzik a vörös lepel beburkolózott Szent Barbaráról, aki egy csokor kopott liliumot is tart a kezében. Klári pedig lábújhegyre áll. Körülnéz, aztán a köszönöm táblát egy hirtelen mozdulattal ráakasztja a szobor kezére. A szobor a kis táblával a kezében, a félhomályban úgy fest, mintha a törékeny szentasszony a városba indulna sétára, kis divatos retikült lóbálva. S amikor Klári a hideg, halott gipszkészhez ér, megremeg, pedig az ő keze is éppen olyan hideg, mint a Barbaráé. Akin a súlyos márványtábla most úgy himbálózik, mintha egy pogány ráolvasási szertartásból lépett volna elő. Laci, gyere haza, Laci, gyere haza, Laci, gyere haza, mormolja Klári, aztán hirtelen sarkon fordul. Száraz kezével megragadja Lilikét, aki sírva fakadt, hogy otthagyják a csillogós tábláját, amit most kapott a bácsitól. Klári húzni kezdi Lilikét a kijárat felé, amikor az utolsó pacsor homályából feketébe öltözött, könnyes arcú asszony válik ki. Erőtlenül rájuk mosolyog. Nem szabad sírni. Örülni kell, és köszönetet mondani, mert hazajött a papa, igaz? Fordul Klárihoz, aki következő héten elmegy a megrendelt, vezérelt hazalacinkat tábláért, de aztán egyenesen az Apponyi utcába tart vele, ki se csomagolja az újságból, hanem beteszi a festődobozába. A beszáradt tobusok benne már könnyűek, a drága Bécsből kapott pemzlikről is, pattogzani kezd alak. De a márványtáblától a doboznak megint súlya van, mint régen, amikor 2 ujjnyi vastag, nehéz olajtobusok töltötték meg. És félkézben tartva a dobozt, az asszony kínzó vágyat érez, hogy legalább azt a sötét önarcképet befejezze, amit 39. augusztusában nem fejezett be, esküvő előtt egy héttel. De valami zavaros bűntudat megakadályozza, hogy a manzárdból lehozza a mappát a félkészvásznakkal. Mintha ezzel megcsalná Lacit, vétkezne ellene, kihasználná távol létét, megakadályozná hazatérését, vagy egyenesen a halálba küldené. Ha visszajön, nem festek többet, dönti el, mint aki végül a legnagyobb értékét is felteszi. Bár Laci még 38-ban egy mondattal már eldöntötte. Nem fogsz itt nekem pingálni, nincs erre nekünk szükségünk, keresek én annyit, jelenti ki az újdonsült, jómódú Parajdi férj. A házassági levele szerint Kühn, magyar időkben vasúti igazolványában, Kun. A 45-ben kiállított pászban, amivel hazajut Kolozsvárra, Kón és Izraelita. Végül a nyugdíjszelvényen inzsinér Vasile Kun. És Klári felviszi a manzártba a fekete lakkozott dobozt, amire valamikor finom japán tájat festett, de a doboz, ahogy kezében tartja, megint olyan bizsergetően nehéz, mint hajadon korában. A teljes készlethez, amelyben a dobozt meg a felcsavart vásznakat tartotta, már csak a fonott, vasalt sarkó, lakkozott kuffer hiányzik. Az majd Lacival érkezik haza, sértetlenül, a bőrönd is, Laci is. Aki bő évvel, a köszönöm elhelyezése után, egy délelőtt, késő ősszel, csontsoványan, kopaszon és cigánybarnára sülve, megáll a nyitott bejárati ajtóban. Szemben egy 3 éves forma kislánnyal, aki nagy kék szemeket mereszt rá. A férfi szeme ugyanolyan összetéveszthetetlen kéken villog vissza rá a sötét arcból. Lehajol hozzá, és mielőtt a kislány rémülten futna el, megkérdezi, hogy szeretne egy kis cicát. Mire a kislány némán és komolyan bólint, a férfi pedig kinyitja a vasalt sarkú fonott szalma bőröndöt, amit mintha egyenesen macska szállításra találtak volna ki. Kiemel belőle egy 3 színű fiatal macskát. Ezt neked hoztam, mondja. Úgy hívják, hogy Josefina Senadora Anankita. Mert Josefina volt a nagymamája, Senadora az anyukája, Anankita pedig az első szülött, mint te, gondolom. Mert hogy én vagyok az apád. Lilike pedig megfogja a macskát a 2 mellső lába alatt. A tehetetlen állat hátsó lábai a földet seprik. A gyerek súlyos terhével felszalad a manzártba. Már a lépcső aljáról kiabálva, kaptam egy bácsitól egy cicát, úgy hívják, hogy... De elfelejtettem. Klári pedig visszacsukja a nehéz festékes dobozt, és alig hallhatóan azt mondja, köszönöm. A kislány belöki az ajtót, a festőállványról lesodorja a félkészűn arcképet, ahogy elmegy mellette. Klári lehajol a macskához, amit a kislány diadalmasan mutat fel, és szigorúan megkérdezi. Megköszönted? Fordítás. Klári csak egy régi, 1938-as újságot talált, arról olvasta le a szerkesztőség címét. Mert fel akart adni egy apró hirdetést. Piazza Uniri 1, betűzte. A szerkesztőségi cím, a leveleket pedig a Káliámóci lorba kell címezni. Melyik lehet az a Piazza Uniri, tűnődött? A másik a Mócok útja, hát persze, a Monostori út. De neki nem az kell, hanem a szerkesztőség. Cluj, Piazza Uniri 1, írta az ellenzék fejléce alatt apró betűvel. És ahogy a Laci által gyűjtött kupacban mélyebbre lapozott, csak most vette észre, hogy az 1939-es brassói lapokon is Brasov Strada Zizin szerepel. Persze, jutott hirtelen eszébe, az egyetemtér lehet az az Uniri, ahol a könyvtár is van. Ott kell lennie a lapszerkesztőségnek, ha még nem költözött el. És tovább forgatta az újság fejlécére gondosan ráragasztott, kivágott cikket. Visszahelyezték állásába az államnyelv hiányos ismerete miatt elbocsátott főmérnököt, és rövid hír következett Telman Oszkár esetéről, Laci egyetemi évfolyamtársáról, aki náluk is megfordult egy születésnapon, és aki 1,5 évig perelte a tordai üveggyárat. Az ügyvédje végül komoly kártérítést harcolt ki neki. Laci pedig az újságot lobogtatva magyarázta Klárinak, hogy látod, tudni kell románul, egyébként én sem kaphattam volna meg az oknicai sóbányában a beosztott mérnöki posztot. Mehettem volna réklámálni, mondogatta, mert ott aztán tényleg ő volt az egyedüli magyar. mert a román vidéken elnyert állással az apjának akarta bizonyítani, hogy ő nem csak a kemény papa szárnyai alatt a parajdi sóbányában állja meg a helyét, ahol örökké csak a vezérigazgató úr fia marad, hanem a nagy Oknélé Márk bányáknál a román vidéken is. Ezzel az Oszkárral azért másba is volt, mondta halkan Klári, de Laci leintette. Képzelődsz, de amikor Klári 41-ben feladja a hirdetését, Virt gyertmányú, rövid kereszthóros zongora eladó, cím Apponyi út 36, Linzmeier ház, Künné. A szerkesztőségben azt tanácsolják, inkább írja azt, hogy cím a kiadóban, nehogy kirabolják, meg ezek a nevek sem hangzanak olyan jól a magyar vásárlók számára. Előnyösebb azt írnia, hogy keresztény nőtől. Mire Klári elgondolkodott a javaslaton, megkérdezte, hogy akkor mennyi is szavanként az apró hirdetés? Aztán sajnálkozva mondta, hogy inkább megspórolná ezt a két szót, meg a három fillért, amibe kerül. Másnap pedig megveszi az ellenzék 1941. május 18-i számát, hogy megjelente a hirdetése. De a harmadik oldalon, ahol a város közérdekű híreit hozzák, kiderül, hogy újra tárgyalták Telman Oszkár zsidó mérnök ügyét, aki összejátszott a zsidó ügyvédekkel, meg a zsidó és román bérenc bírósággal. Telman kártérítési igényét semmisnek nyilvánították, súlyos bírságot szabtak ki rá, és felfüggesztették állásából. És Klári sietősen lapoz az utolsó előtti oldalra. Egyik felén az új magyar bolthálózat terjedelmes keretes hirdetését olvassa, jobb felén az apró hirdetés több hasábja közt. Keresni kezdi a sajátját, kabát sovány férfira eladó. Bármilyen ügyet elintézek Bukarestben. Kenyér és lisztjegyeket elvesztettem a Fellegvár úton, Goldstein és Friedman névre kiállítva. Pénzt szeretnék rokonaimnak küldeni Brassóba. Kolozsvárt kifizetem, illető személynek Pengőben, ott átadják lejben. Villanyondolálást vállal, özvegy Tompáné, Mussolini út 12. Eltűnt egy hónappal előtte Vajda Ágoston elmebeteg 20 éves fiú, aggódó édesanyja. Örökbe adnám egészséges 6 hónapos kisfiamat árvaság miatt szerető szülőnek. Érdeklődni Kolozsvárt, Kővári utca 28 alatt. És a várandós Klári kezében megremeg az újság. Laciáról ő sem hallott több hónapja. Nem árja családban, elegáns lakásban elhelyezkedhet úrinő, úrilány vagy diáklány, cím a kiadóban. Horti és bocskai sapkák készen kaphatók a Fortuna kalapszalomban. Magyar zsidó törvények beszerezhetők dr. Mandel fordítóirodában, Unió utca 24 szám. Mire Klárinak eszébe jut, hogy éppen a Mandel irodájába küldték őt is, hogy papírokat csináltasson. De Klári csak egyre halogatja az állampolgársági kérvényét. A magyar fajú volt román alattvalók ugyanis állampolgárságért optálhatnak, amennyiben megfelelő papírokkal rendelkeznek. Ki fognak rakni a kórházból, ha nincsenek rendben a papírjaid, meglátod? Mondja Salamon Irén, a gyerekgyógyász. És Klári egyre csak vár. Amikor megmozdul, aznap megyek el. Fazakas doktornő is azt mondta, ha megmozdul, megmarad. Dönti el. És már a szülei is megküldték a keresztlevelét. A nyomtatványt is beszerezte. Mellékelni kell, mondja szárazon az ügyintéző a városházán, születési és házassági anyakönyvi kivonatot, amennyiben román nyelvű, akkor fordításban. A Mandel fordítóirodát javaslom, Unió utca 24. Keresztlevelet, szülők születési anyakönyvi kivonatát és az ő keresztlevelüket, 3 hónapnál nem régebbi lakcím és jövedelemigazolást, illetékbélyeget. A jövedelemigazolást is a szülők küldték meg vásárhelyről. Közjegyző előtt nyilatkozták, hogy eltartják férjezett lányukat. És a férje? Kérdezi következő alkalommal egy másik ügyintéző, mire Klári mondja, hogy Romániában dolgozik. És de ezt jobb volna elhallgatni, hogy nem hallott róla már hónapok óta. Nem lesz egyszerű, csoválta a fejét az egyenruhás férfi. S a keresztlevelek kérem mikori? Forgatta a friss papírt. Mikor tetszett kikeresztelkedni? Mire Klári dühösen válaszolja, hogy az eredeti elveszett a költözésben, ezért kellett másolatot kérnie Segesvárról. Tessék mondani, lapozott a férfi ráérős közönnyel, honnan jön ez a Soket név? Mire Klári zavartan motyogja, hogy Nem tudjuk, kérem, édesapám sem tudja. Az ügyintéző gyanakodva felpillant. Látom, a testvérét még SCHO2-nek írták. Klári készségesen válaszol. Igen, Segesvárta Szászok írták be a nevét, de édesapa és idősebb doktor Soket Károly, a nagyapám, Petrozsény királyi körzeti orvosa is így írta a nevét. El tudom hozatni az orvosi diplomáját, mire az ügyintéző lassan felemelte a fejét. Petrozsény most Románia, nem? És Klárinak hirtelen eszébe jut édesapa és édesanyja levelezése 1905-ből, még a házasságuk előttről, amikor a papát Segesvárra helyezték pénzügyi ellenőrnek. A kacskaringós betűkkel írt hosszúkásra hajtogatott levelek, amelyeket sokáig nem akarodzott elolvasnia, véletlenül kerültek hozzá egy bőröntben. Édesapa azt írja, hogy Segesvárt csupa undorító száz pofát látni a Köves utcákon, ahol az ember egy hónap alatt egy cipőt is elnyű, olyan rosszak, meg csupa száz vartyogást hallani, amiből ő semmit sem ért. De Klárikát az apja édesanyja tiltakozása ellenére száz elemibe íratja, mert szerinte szigorúbb is, meg jobb is. Na jó, legyintett fáradtan a szürke arcú férfi. Én Szolnokról kerültem ide, az adórendőrségen dolgoztam, én ezt az egészet nem értem, kérem szépen a születési anyakönyvi kivonatot. Mire Klári átnyújtja az előtte lévő kupacból a Mendel-iroda nemzeti színű zsinórral összekötött, géppel írt fordítását, meg a román eredetit. Kérem szépen, nézett fel a férfi a papírból, ez a fordítás nem az eredeti alapján készült, maga nem 1919-ben született, hanem 1909-ben. Én az eredetit kérném. Mire Klári mondta, hogy a magyar nyelvű eredetit elvették 19-ben, amikor szintén honosítottak. Vagy tétovázik. Aztán kijavítja, kicserélték az iratokat. Csak eredeti alapján tud optálni, szögezi le a férfi, és összecsukja az előtte lévő sokoldalas kérelmet. A magyar állampolgárság felvétele nem kötelező, a törvény nem írja elő, mondja hivatalos hangon tájékoztatólag, és gondosan összekötözi Klári japán tavirózsákkal saját kezűleg díszített papírmappáját. Nem is lehet itt maguknál a nevek alapján eligazodni, magát végül is hogy hívják, azaz Domna drága, dar plaurma konvakjáma? Kérdezi ugyanazt egy másik ügyintéző ugyanabban az épületben 45 szeptemberében, amikor újból papírokat intéznek. De Klári most végképp nem érti, hogy mit kérdeznek. Laci hadarva fordít. Azt kérdezi, hogy végül is hogy hívnak, mert a keresztlevélben Klára Gizella szerepel, a keresztlevelet most nem kérik, az anyakönyvi kivonatában pedig Clarissa. Originálul varog, amit úgy ejtett, originálul. Mert Laci szerint az ügyintéző egy oltyánparaszt. Azaz, hogy ő is az eredetit kéri. Mire Klári mondja, hogy az eredetit elvették, Laci pedig fordítja Klári türelmesen tagoltan ejtett mondatait, hogy neki csak az 1909-ből való magyar nyelvű eredeti, 1919-ből származó román fordításának a magyar fordítása van meg 1941-ből, és közben egy boríték hátára, amit a táskájából kap elő, felírja az évszámokat és rajzolni kezdi, hogy E, mint eredeti, F, mint fordítás, közéjük kis nyilacskákat illesztett, E nyilacska, F nyilacska, F. És közben hegyes ceruzájával kopogtat, hogy az egyel korábbit mindig elvették. Amilyen van, az tehát egy magyar nyelvű fordítás, amely egy magyar nyelvű eredetiről készült, ami nincs meg. Mert közben volt egy román fordítás, ami szintén nincs meg, tehát a fordítást kell eredetinek tekinteni. Látja? Assao prostie nem majauzi doamna, vabat és zsog de orgáné? Ekkora marhasságot nem is hallottam még. Asszonyom, maga gúnyolodik a szervekkel? De Laci már nem is fordít, hanem rögtön válaszol, jaj, dehogy, félreértette. Asszonyom, folytatja aztán a csendőr, és visszatolja az iratokat Klárinak, domborodó hasa felé bök, mert Klári már nem is tudja behúzni a széket az asztal mellé. Ha nem hoz tiszta papírokat, hontalan gyermeket fog szülni. Mi a magyar fajú, román alattvalóknak adunk állampolgárságot. Ha maguk szászok, én nem tudok mit csinálni. Klári pedig az asztal alatt kinyitja a táskáját, a borítékból, amelyben apósa küldött egy fényképet, amin a Sóbánya 7. bejáratánál az igazgatósági tagokkal, meg a munkásokkal állnak feszesen, a képen pedig a felirat, hogy Parajd visszatért 1940. Kiveszi a levelező lapot. A borítékba pénzt próbál gyömöszölni, de a férfi feláll, mint aki befejezte mondandóját. Ne fáradjon! Azt tanácsolom, hogy menjen el a zsidó Mandelhez, és sürgősen tisztázzák a papírokat, hozza ide az eredetiket, és mi szó nélkül kicseréljük magának. És kifele menet Klári kezében marad a fénykép. Inkább Laci tért volna vissza, gondolja könnyezve. De 4 év múlva Laci és Klári mosolyogva ülnek egymás mellett a hivatalban, mert Lacit már felvették a dési tejgyárba. Ezután minden nap navétázni fog. Kedves édesapa, köszönöm, hogy megint próbálsz rajtunk segíteni, és a Parajdi megüresedett titkári állást nekem ajánlott fel, de a dési tejgyárban tehát már csak a papírjait kell bevinnie a tej- vagy vajgyárba, hol így, hol úgy emlegetik. Minden esetre az Apponyi utca, amíg Linzmájeréktől meg Vájéktól el nem veszik a házakat, ott laknak, összes macskája gyorsan kigömbölyödik Laci mindennapos szállítmányától. Lilikének megvan az eredetie, örül meg hirtelen Klári, és már nyújtja is oda a 3 éves gyerek papírjait. Povtic! Ennyit ő is tud. Tessék! Klári boldog, hogy legalább egyikőjüknek lesznek iratai. A gyerek rendben lesz. Na, szerusz! Súgja Laci halkan. Azt se látjuk többet, mire az izzadó férfi dühösen a fal fele mutat, ahol 2 kis fémtábla lóg egymás alatt. Tim de convorbire 3 minute, meg hogy vorbic romaneste. Beszélgetési idő 3 perc. Beszéljenek románul. A férfi pedig lustán lapozgatja a piros-sárga-kék nemzeti színű szalaggal összefűzött fordításokat. Tűnik egyre vaskosabb iratkötegét. Nos, tjúcs esze fákúvoj, csóválja a fejét. Nem tudom, mit csináljak veletek. Fácsici vöhür tíká lúmja. Csináljatok rendes papírokat. Mérzsészlá, zsuristi de pestrada. Menjetek el a közjegyzőhöz az utcába. És fiókjában keresni kezdi a címet. Da, igen. A kolong magazinul Herbák. A Herbák János féle cipőüzlet mellett. A cum nustiu cum se numeste. Most nem tudom, hogy hívják. Laci végigfordít. Mandel? Kérdezi Klári. Da, ájájé. Igen, azaz. És végül egyedül Lilike kérelmét vették be. De Laci, mások hogy csinálják? Kérdezi Klári már kint az utcán. Hiszen mindenkinek elvették az eredetiét, és amikor kilépnek a városháza hűvös épületéből, Laci benyúl az inzsebébe, előhúz egy 4 rét hajtott, kézzel írott papírt, amit Klári még sohasem látott. Kün László elemér, eredeti születési anyakönyvi kivonata, amit Dei és Aknán állítottak ki 1910. június 21-én. Laci szélesen vigyorog, nagy fehér fogai csillognak a sovány barna arcban. Soha nem adom be az eredetit, érted? Az eredetit soha nem adja be az ember. Azt kell mondani, hogy elveszett, hogy elvették a románok, vagy a magyarok, vagy a hottentották, leégett a házunkkal bombázáskor. Klári fiam, értsd meg, az eredetit nem adjuk oda senkinek. Fel sem mutatjuk soha, rendőrnek se. Elmegyünk Mandelhez, és adunk egy nyilatkozatot, hogy az eredeti nincs meg, és kész. Mert az eredetit, még ha a román király visszajön és személyesen kéri, akkor sem adjuk oda, érted? És Klári tágra mered szemmel kérdezi, de akkor mire van ez a papír, ha soha nem mutatjuk fel? Laci meg rágyújt, és ráérősen fejti ki, hogy mindig legyen egy eredeti példányunk, érted? Mire legyen eredeti, ha most úgy is csináltatunk egy közjegyzői nyilatkozatot annál a rabló Mandelnél, hogy elveszett? Te, hogy az a Mandel mit összekereshetett? Annak az irodája már 18 után megvolt, és így mennek lefele a Magyar utcán. Laci hosszú okfejtésbe bonyolodik, hogy bármikor jöhet egy új rendszer, és fogja kérni az eredetit, és akkor kelleni fog. De akkor sem mutatjuk fel, de Klári tovább makacskodik, hogyha egy papírt nem mutatnak soha fel, akkor annak az ég egy adta világon semmi értelme. Laci megáll a főtér közepén, összecsippenti három ujját, és magyarázni kezdi, mint egy gyereknek, hogy ha egyszer felmutatják, akkor értse már meg, elveszik, és soha nem lehet tudni, hogy mi jön. Klári megvonja a vállát, hogy neki aztán igazán édes mindegy, hogy mi jön. Eddig se tőle kérdezték, és a papírokat meg úgy is elveszik, egy csomó utána járás meg pénz, amíg új fordításokat csináltatnak, és még akkor is szemtelenkednek, hogy nincs meg az eredeti. Igazuk van a cigányoknak, mert azok semmilyen papírt sem csináltatnak. Csak gondolnak egyet és költöznek, vagy átmennek a határon, azt se tudják, hogy melyik országban vannak. De a főtér sarkára érve már mindketten belenyugodtak a kétféle igazság feloldhatatlan ellentmondásába. Befordultak az Unió utcába, Mandel irodája felé, ahol már hosszú sor kígyózott. Kilógott a Jón Rációnak frissen átnevezett, korábbi Kötő utcába.